Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
A zenetörténészek régóta gyanították, hogy az első hegedű készítőmesterek az emberi hangot próbálták utánozni, amikor hangszereiket tervezték, és az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában most megjelent cikk szerint valóban így állhat a helyzet. A tajvani Nemzeti Egyetem kutatói egy hegedűművészt kértek fel rá, hogy szólaltasson meg 15 antik hegedűt. A hangszerek egyikét 1570-ben maga Andrea Amati készítette, akit a modern hegedű megalkotójaként tartanak számon. A kutatók férfi és női énekesek hangjával vetették össze a hegedűk hangmintáit, és az akusztikai elemzés során arra jutottak, hogy Amati és egy másik híres 16. századi hegedű készítő Casparo da Salo hangszereinek hangja a férfi énekesek basszusához és baritonjához voltak hasonlatosak. Ugyanakkor a 100-150 évvel később készített Stradivari hangszerek hangja inkább a női ének hanggal mutat hasonlatosságot. Vajon mennyire biztonságos kialvatlanul a volán mögé ülni? Egy kutatás szerint az alkoholos befolyásoltsághoz hasonlóan a kevés alvás után sem működik megfelelően az ítélő képességünk. Elizabeth Klerman a Harvard Egyetem orvosi karának oktatója és az egyetem egyik oktatókórházának, a Brigham and Women's Hospital kutatója csapatával arra volt kíváncsi, hogy vajon a pihenés hiánya, vagy az átlagosnál hosszabb ébrenlét okozza az éberség hanyatlását. Kutatásuk során 17 önkéntes bevonásával az ébrenlét és alvással töltött órák mesterséges beállításán keresztül keresték az éberség romlásának okát. Az eredmények alapján nem a túl hosszúra nyúló napok, hanem az alvás hiánya rontja az éberséget és a reakcióidőt. A kutatás során vizsgálták a résztvevők saját állapotukra irányuló ítélő képességét is, akiknek naponta többször kellett megbecsülniük az éberségük mértékét. Meglepő módon a kevesebbet alvó és rosszabbul teljesítő résztvevők hasonlóan ébernek ítélték magukat kipihent társaikhoz. Az eredmények alapján a további kutatásoktól Klermanék olyan gyógyszerek fejlesztését remélik, amelyek segíthetik azokat, akik munkabeosztásuk miatt nem jutnak elegendő alváshoz. Június 1-én jövő pénteken minden a vízről szól az akadémián. A szervezők rengeteg bemutatóval, interaktív kísérlettel, kipróbálható műszerekkel, ásványvízkóstolással és előadások, filmvetítések sokaságával várják az érdeklődőket az MTA Széchenyi téri székházában és az épület előtti parkolóban. Kik is valójában a vízipók csodapók szereplői? Milyen apró élőlények népesítik be a Duna és a Balaton vizét? Hová tart a vándorkagyló? Merre áramlik a víz, amikor senki sem látja, és hová viszi a szennyeződéseket? Mi a csuda az a digitális homokozó? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphat, aki ellátogat a rendezvényre. A gépek rajongói megtudhatják, hogyan folyik az önjáró robotkamerás csatorna vizsgálat, és miként akad rá egy drón a csövek szivárgására. Lesz itt még kiállítás a szennyvíz csatornákat eldugító tárgyakból, előadás a mikroműanyagokról és a marsi vízről, és filmvetítés a Balaton halairól. Minden további információ megtalálható az Akadémia honlapján, az mta.hu oldalon.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Az utóbbi időszakban sokat hallhattunk a Természettudományi Múzeum növénytáráról, annak költözése ugyanis komoly fejtörést okoz a szakértőknek. De mi is ez a gyűjtemény pontosan, és miért fontos, hogy megfelelő körülmények között egyben megmaradjon? Erről beszélgettem Szurdok Erzsébettel, a Természettudományi Múzeum növénytárának igazgatójával.
A növénytár az a Magyar Természettudományi Múzeumnak az egyik tudományos tára, amely 1870-ben jött létre a régi természettárból, de botanikai gyűjteménye a Természettudományi Múzeumnak már az 1810-es megalakulás után rögtön volt. Az első legjelentősebb gyűjteményünk az Kitai Belpál gyűjteménye volt. Maga a növénytár az különböző gyűjteményekből áll, a főbb növénycsoportoknak, illetve a gombáknak van külön gyűjteménye. Több 2 millió tárgyat őrzünk a növénytárban, 9 nagy gyűjteményünk van, az algagyűjtemény, mohagyűjtemény, zuzmógyűjtemény, gombagyűjtemény, a haraszgyűjtemény, van több virágos növényes gyűjteményünk, ilyen a hungarika gyűjteményünk, amelyben a Kárpát-medencéből származó növényeket tartjuk, virágos növényeket, a generále gyűjtemény, van egy ősnövénygyűjteményünk, és van még egy magéstermés gyűjteményünk.
ezek élő növények, vagy pedig bármilyen módon elraktározott növények?
Nem, mi élő növényt nem tárolunk, csak megfelelő módon taxonspecifikusan begyűjtött és annak megfelelően preparált növényeket, tehát például a virágos növények, meg harasztok esetében ezeket a növényeket vagy gyökérrel, vagy gyökér nélkül, vagy néha olyan ritka védett növény esetében csak hajtás részletet gyűjtünk, ezeket lepréseljük, kiszárítjuk, megfelelő lapra felragasztjuk, feliratozzuk, és úgy kerül a gyűjteménybe. De például mohát és zuzmót, azt csak begyűjtjük, megszárítjuk, elhelyezzük egy speciális módon hajtogatott papírkapszulába, és úgy helyezzük el a gyűjteményben. De mindent kiszárítva, hogy ne penészedjenek.
Lehet-e vizsgálni ezeket a növényeket?
Természetesen a gyűjteményeink minden kutató, illetve hát a laikus érdeklődők számára is valamennyire nyitva állnak. Számos kutatók keresik fel a gyűjteményeinket mind hazánkból, mind külföldről. Bejelentkeznek, és akkor megmondják, hogy mely növényekkel vagy területtel szeretnének foglalkozni, és akkor igyekszünk a lehető legtöbb példányt előkészíteni nekik, hogy meg tudják vizsgálni. Van, amikor arra kíváncsiak a vendégkutatók, hogy egy adott területen már korábban kik milyen fajokat gyűjtöttek, akkor elég nagy részeket kell átnézni egy gyűjteményből. Szerencsés esetben néha már van erről adatbázisunk, néha viszont elő kell venni magukat a példányokat is, illetve nagyon gyakran keresnek fel úgynevezett taxonomusok, akik egy-egy csoporttal foglalkoznak, például egy-egy növénycsoporttal, és akkor azokat a példányokat, annak a fajnak a példányait, meg a rokonfajait kiveszik és megvizsgálják. Elsősorban morfológiai vizsgálatokat lehet végezni, illetve újra határozzák őket, hogy korábban jól lettek-e meghatározva, lehet genetikai vizsgálatot is végezni rajta, de külön engedélyt kell kérni, hiszen ezzel a már begyűjtött mintáinkat roncsolják. De természetesen megalapozott kutatási tervre ilyeneket is adunk.
Önök sem idézőjelbe véve csupán gyűjtik a növényeket, mivel foglalkoznak?
A muzeológus munka az egy összetett munka, három fő feladatunk van, a gyűjtés, akkor van egy közművelődési feladatunk, ahol a kiállítások szakmai előkészítésében, nagyon gyakran magában a készítésében is részt veszünk, közművelődésen foglalkozásokat tartunk az érdeklődőknek, illetve ismeretterjesztő cikkeket írunk, ezen kívül mi is kutatóként dolgozunk, tehát kutatási feladataink is vannak. A növénytárban a tavalyi évben olyan 35, és ez átlagosan így van, 35-40 kutatási témán dolgozik a jelenleg 12 itt dolgozó kutató, és ugyanúgy, mint ahogy minden más kutatóintézetben, meg egyetemi tanszéken is, kutatási pénzeket pályázunk, megbízásos munkáink vannak, ezeket igyekszünk minél alaposabban tudományosan feldolgozni, lepublikálni, konferenciákon, előadás vagy poszter formájában bemutatni. Az oktatásban is részt veszünk, tehát különböző közművelődési foglalkozásokat tartunk a fiatalabb korosztálynak, de számos kollega tart egyetemen órákat, PhD témát, szakdolgozati témát vezet, TDK konferenciákra, OTDK konferenciára nem csak bírálni, hanem a bizottságba is meghívják a kollégákat, tehát tudományosan is elég elismert, amit mi csinálunk.
Mostanában többször hallhattunk arról, hogy a növénytár majd előbb-utóbb költözni fog. Miért fontos az, hogy a fajok egy helyen legyenek?
Hát az, hogy a gyűjteményeink egy helyen legyenek, az részben azért fontos, mert hát ugye ez egy közösség, aki együtt dolgozik, tehát fontos, hogy a kollégák egymással kapcsolatot tudjanak tartani, és ne a város különböző részein legyenek elhelyezve, illetve az ideérkező kutatók számára is fontos, hogy egy egységben találják meg ezeket a gyűjteményeket. Hát az elhelyezésünknél meg hát ugye az nagyon fontos, hogy megfelelő körülmények között tudjuk tárolni a növényeket, hiszen ha mondjuk vizes helyre kerül egy gyűjtemény, akkor az megpenészedik.
Milyen ütemben fejlődik vagy bővül a gyűjtemény? Laikus azt gondolná, hogy egy idő után minden fajt begyűjtöttek, és akkor az már egy kész gyűjtemény.
Hát nem, évente körülbelül 16 ezer tétellel gyarapodik a növénytár, ez a különböző gyűjteményekben különböző mennyiséget jelent, de kb. 16 ezer tétellel.
Ezek csak magyarországi, vagy csak Kárpát-medencei növények?
Nem, a világ minden területéről gyűjtünk növényeket. Tehát van például olyan kutatási témánk, hogy korának az uzmó vegetációját vizsgáljuk. A Balkánon nagyon komoly kutatásokat folytatunk, florisztikai vizsgálatokat, mohák, uzmók, illetve virágos növények esetében is. Libanoni cédruserdőket vizsgál egy kollega, tehát a világ minden tájáról kerülnek be hozzánk példányok.
Mennyire gyakoriak ezek az együttműködések? Ugye most több országot említett, nyilván az ottani kutatókkal is együtt dolgoznak.
Gyakori az együttműködés, illetve nagyon sokrétű. Van egy olyan lehetőség, hogy a külföldi kollégákat is érdeklik a mi gyűjteményeink, hiszen vannak olyan példányaink, amelyekről konkrétan leírták azt a növényfajt, és a jó pár növényfaj esetében ezeket a példányokat mi őrizzük. Tehát ha valaki taxonomiai vizsgálatot akar csinálni, akkor azt a példányt, amiről azt a fajt leírták, érdemes megvizsgálni, tehát ezek miatt is keresnek fel minket. Éves átlagban 10-17 országból érkeznek hozzánk kutatók, kb. 20-30 kutató 100-150 napot töltenek el a gyűjteményeinkben. Van egy ilyen típusú együttműködés külföldi kollégákkal, illetve van olyan együttműködés, hogy közös nemzetközi projektekben, vagy két ország között úgynevezett bilaterális projektekben dolgozunk együtt. A legerősebb partnerkapcsolataink azért Európában vannak, illetve ami egy fontos fókuszterülete az utóbbi évtizedeknek, azok a Balkán országai, tehát ott van nagyon sok együttműködés.
Az önök számára mi jelenti az igazi sikert? Az, hogyha egy új faj vagy egy különleges faj bekerül önökhöz, vagy az, hogyha mondjuk egy nemzetközi publikációban a növénytárra hivatkoznak?
Mindkettő. Vannak bizonyos taxonok, ahol ma még rengeteg új fajt írnak le, ilyenek például a kovaalgák. A kovaalgákat kutató kolléganőnk is számtalan új fajt írt le. Új virágos növényfajt leírni már sokkal nehezebb, de még ilyeneket is szoktunk. Ezek is nagyon nagy eredmények, illetve már ezek is impaktos újságokban tudnak szerencsére megjelenni. És ugyanolyan nagy sikernek könyveljük el, hogyha egy komoly impaktfaktoros újságban tudunk publikálni. Tehát voltak éppen mi mindennek örülünk, de komoly eredménynek tekintjük azt is, hogyha a nagy közönség meg tudjuk győzni valamilyen témában arról, hogy ez miért jó így, vagy egyáltalán csak tájékoztatni tudjuk őket olyan témákról, amikben mi vagyunk a szakértők.
A digitalizáció elérheti a növénytárat?
Nem csak elérheti, hanem elért a növénytárat. A kormánynak nagyon komoly digitalizációs elvárásai vannak, nem csak a Természettudományi Múzeum, hanem minden múzeum felé. Mi is elkezdtük digitalizálni az anyagainkat, csak igazából ez is pontosan olyan, mint a háború, három dolog kell hozzá, pénz, pénz és pénz. Tehát, hogy magát az eszközöket, az embereket, akik a digitalizációt végzik, illetve ezt a hatalmas mennyiségű anyagot valahol tárolnunk kell, és ugye a mai világban nagy mennyiségű képet egyetlen tárolóhelyen nem lehet tárolni, illetve hát, hogy csak a növénytárban van 2 millió példány, a múzeumban több mint 10 millió példány van. Tehát ha ezekről mindről akármilyen rossz felbontású képet is készítünk, az irgalmatlan nagy tárhelyet igényel. Megkezdtük, vannak már anyagaink, amik hozzáférhetőek, például a kitai begyűjteményünk már teljesen elérhető.
Ahogy említette, több ezer tétellel bővül évente az állomány. Ha nem is ezt a számot nézzük, hanem inkább magát a gyűjteményt, ön szerint hova fejlődhet, mi lenne a következő nagy feladat az önök számára?
A következő nagy feladatunk az lenne, hogy egy új helyre, ami legalább a következő 10-15 évben megfelelő mennyiségű tárolóhelyet biztosít minket, oda átköltöztetjük a gyűjteményeinket biztonságosan, ahol az egész múzeum egy helyen található.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.